Vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 326-os számú énekével. 326-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Egyes számú liturgiánk énekeskönyvünk 44. oldalán található. Az egyes liturgiát énekeljük.
Istenhez kiáltok segítségért, és meghallja hangomat. Uram, te megsegíted az alázatos népet, és a gőgös szemet megalázod. Magasztallak ezért a népek között, és éneket zengek a te nevednek. És akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságukra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, minden nap, amikor kicsit elcsendesülök, rájövök, hogy mennyi bűnt követtem el reggeltől estig. Elszégyellem magam, és belegondolok, hogy te mindezekért a szavakért, gondolatokért és cselekedetekért küldted le egyszülött fiadat, az Úr Jézus. Köszönöm, Úr Jézus, hogy elszenvedted a kereszten mindazt a sok fájdalmat, mely az én bűnömből ered. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem mindazt a rosszat, melyet akár észre sem veszek, és kérlek, te adj nekem erőt, hogy ellen tudjak állni a gonosznak, és téged követhesselek a keskeny úton járva, csak benned bízva. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozzunk. Uram, hálás neked a szívem, hogy ide hívtál minket erre a mai alkalomra is. Köszönöm, Istenem, hogy vágyik a szívünk utánad, és szeretnénk hallani a te igédet, mely az életünk forrása. Az ige segíthet át minket a nehéz időszakokon, pillanatokon, te tudsz választ küldeni nekünk általa. Kérlek, engedd Istenem, hogy a mai nap is tudjuk befogadni igédet, tudjuk azt átültetni saját életünkbe, és tudjuk azt felhasználni a szükség idején a te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra a 75 vasárnapjára kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 9. fejezetében, a 24. verstől a 27. versig a következőképpen. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk 460-as számú énekünk eléneklésével. A 460-as énekkel készülünk az ige hirdetésre. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Márk evangéliumában, annak 7. fejezetében, az 5. verstől a 16. a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? És miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétát Ézsaiás rólatok, ti képmutatók. Amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Azt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, jó 40 évvel ezelőtt volt az, amikor éppen egy kis faluban térképeztünk, valahol Kecskemét környékén, és amikor térképezéseket végeztük ezen a területen, oda is költöztünk, és ott laktunk huzamosabb ideig is, így a falunak a részévé lettünk bizonyos szinten, és hát egyik nap, amikor hazaérkeztünk a munkából, látok, cirkusz telepedett le a falunak a közepén, oda mentük, megnéztük őket, meg is érkezett a elegáns kocsijával a kötéltáncos nő, és amikor kiszállt, voltak a falusi gyerekek, meg emberek is összejöttek, és mondta, hogy mennyire szereti a falusi embereket, hogy alapvetően falusi származású, és ő szívesen jön ilyen kis falvakba mindig fellépni, és hogy szereti, hogyha a falusi néppel kapcsolata van. Hát elég szegényes volt ez a cirkusz, kis cirkuszi sátor volt néhány állattal, de amikor végül is befejeztük a munkát, mi is úgy döntöttünk, hogy elmegyünk és megnézzük, segítünk ezen a kis cirkuszon, a mi jegyünkkel bemegyünk és megnézzük az előadásokat. És hogy odaértünk a pénztárhoz, akkor hallottuk, hogy odabent ez a kötéltáncos nő, aki az imént még azt mondta, hogy mennyire szereti a falusiakat, és hogy ő maga is falusi származású, magából kikelve üvöltözött, hogy buglis parasztok, ezeknek a művészet nem kell, mert hát kiderült, hogy rajtunk kívül még két ember vett jegyet a cirkuszi előadásra. Így aztán anélkül, hogy megtartották volna az előadást, tovább is mentek ők, de leparasztoztanak, faragatlan műveletlennek mondta azokat az embereket, akiket nemrégiben még ajnározott, és azt mondta, hogy ez az én népem. Hát egy képmutató emberrel találkozhattunk akkor, ez a kötél táncosnő az anyagi érdekei miatt alapvetően az embereknek hízelget, elmondta, hogy mennyire szereti őket, és mennyire idevalónak érzi magát. Amikor viszont kiderült, hogy a pénzükkel nem támogatják ez a művészetét, akkor kifakadt magából, és lehordta mindennek ugyanazokat az embereket. Bizonyára testvéreg lelkileg megviseli az ilyen cirkuszművészeket, és hát a művészeti idézőjelben van téve, megviseli őket, és hát nyilván az anyagi függőség meg egyebek kiborította, de ez nyilvánvalóan képmutatás volt, amit tett. Nem a szívéből jött az a szeretet a falusi emberek felé, nem volt valóban az benne, amit egyébként kifelé mutatott. Hát igényben Jézus Krisztus szintén képmutatókkal találkozik. A végeredmény itt is ugyanaz egyébként, mint a cirkuszművésznőnél, csak a hozzávezető út kicsit más. Itt azt olvassuk az igében, hogy farizeusok és írástudók számon kérik Jézust. Ez egy nagyon rossz alapállás. Ha az ember számon kéri Jézus Krisztust, akkor már nagyon rossz alapból indul. Bár a múlt század elején egyébként akár teológusok is, tehát lelkészek is úgy gondolták, hogy az emberiség már felnőtté vált, és alapvetően felteheti a kérdéseit Isten rendjével szemben. Tehát megkérdőjelezhet olyan dolgokat, amiket egyébként az Isten az igéjében közzénk ad. És ez azt jelentette az ő számukra, hogy az ember most már nem gyermekkorban van, az emberiség nem gyermekkorban van, hanem most az emberiség fölnőtt, ez alatt azt értették, hogy a világlátásunk kinyílt, az ismereteink mennyisége az olyan hatalmas nagy, hogy most már kérdéseket tehetünk fel az Istennek, a világ teremtőjének, aki ennek a világnak a rendjét megszabta. És alapvetően ez a rossz kiindulási pont látszik ezeknél a farizeusoknál és írástudóknál is. Viszont látjuk, azt mondják, hogy miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint. Számon kérik Jézus, hogy a tanítványait nem jól tanítja. A tanítványai nem jól élik meg a hívő életüket, az Istenre figyelő életüket. Tehát a keresztények között is fölcsapja ez a fejét, hát érdekes, hogy alapvetően miképpen tartja aztán nagyobbra magát az ember Istennél, mint ahogy itt a farizeusok életében is lehet látni. Keresztények között, lelkészek között, teológus gondolkodók között is felüti a fejét ez, hogy olyan elbizakodottá lesz, hogy azt gondolja, föltehet kérdéseket az Istennek, hogy miért ilyennek teremtette, miért engedte meg, miért, és lehet sorolni még tovább azokat a kérdéseket, amit megfogalmazódnak az ember szívében. És abból az elbizakodottságból fakad, amit egyébként az írástudók és farizeusok is maguknak gondoltak. Ők azt gondolták, hogy már mindent ismernek. Kezükben van a Szentírás, kezükben, fejükben van az ismeret Isten dolgairól, és ők most már abból indulhatnak ki, hogy mindent ismernek. Nagyon hamar elkapja az embert egyébként ez az indulat, amikor valaki hitre jut, elkezdi tanulni a Szentírást, lát összefüggéseket, hallgat előadásokat, ige hirdetéseket, és könnyen úgy gondolja, na most már én értem. Most már én ezt tudom. A legszemléletesebb példája az volt, amikor egyszer ennek is évtizede már, lehetne közelebbi példát is hozni, de azért hozom ezt, hogy biztos nem ismerik a testvérek, és nem tudják, hogy kiről van szó. Aki azt mondta, hogy egy alkalom, amikor beszélgettünk arról, hogy hát az Isten ismereteiben elmerülni, kinyitni a szívünket, csendes hetek, meg egyebek, és azt mondta, hogy nekem már nem tud senki mondani újat. Én már mindent tudok. De olyan jó látni azt egyébként, amikor, és egy másik példa, amikor azt mondta valaki egy csendes héten, amikor ott voltunk, családos hét volt ezért neke szervezésében, ott voltunk a héten, és azt mondta valaki a hét végén, hogy amikor megérkeztünk, kétségbe estem, mert a hétnek a témája, a hétnek az igéje, a tékozló fiú története volt. Ezerszer hallottam, itt jön ki a könyökömön. Mindent tudok róla, én hallottam Cseri Kálmán igéhirdetési sorozatát, én olvastam ezt, meg hallottam, és egyébként meg szeretett volna térni ez a valaki. Tehát ott volt a szívében az Isten felé való vágyakozás, de még nem történt meg a gondolat megújulás, és azt mondja, hogy na ezen a héten se fog megtörténni, mert itt jön ki már a könyökömön. Nekem erről nem tud senki újat mondani. De olyan jó, hogy amikor az ember megnyitja a szívét Isten felé, a jól ismert igén keresztül, vagy a sokat hallott és sokféleképpen megvilágított igén keresztül, bevilágít az ember szívébe, és nincs elveszett helyzet. Akkor van probléma csupán, ha az ember elbizakodott. Ha úgy gondolja, hogy és neki már nem szólt senki. De ha megnyitja a szívét egy pici résre, Jézus majd be tudja tenni a lábát, alapvetően az igéjét bevilágít és rendet tesz. Sokszor mondom egyébként én is, meg sokaktól hallhatják a testvérek, amikor felolvassuk így az ige szakaszt, hogy a Károlyi fordításban, és akkor mondjuk, hogy ott egy kicsit jobban megvan, más oldalról van megvilágítva, kicsit lelkiebben látjuk az igét, hogyha a Károlyi fordítás szerint olvassuk, kicsit veretesebb, sokat mondóbb az a szöveg. Most azonban azt kell mondani, hogy az új fordítás helyesebben hozza azt az ige szakaszt, amit most felolvasok. Mégpedig arról az ige szakaszról van szó, amikor végül is megkérdezik a tanítványok, hogy miért nem élnek a te tanít, vagy lének hagyományai szerint, miért étkeznek tisztátalan kézzel. A Károlyi fordítás szerint nem tisztátalan kéz van írva, hanem mosatlan kézzel. Alapvetően, hogyha lelki értelemben értjük, akkor lehet ezt helyesen magyarázni mind a két fordítást, de alapvetően itt az volt a lényege, amiért föltették a kérdést a farizeusok, hogy a te tanítványaid azok nem élnek az őseink hagyománya szerint azzal a tisztulási szertartással, ami kell ahhoz, hogyha az ételhez nyúlnak, akkor azon végigmenjenek? Értitek, hogy mi a különbség a mosott meg a tiszta kéz között? A tisztasági szertartás szerinti kéz között? Nagyon jó helyre teszik a hangsúlyt egyébként a farizeusok, csak éppen nem jól élnek vele. A farizeusok a kéz koszossága miatt aggódnak, hogy a külső tisztasági szertartás nem működik a tanítványok között, és számon kérik Jézust. Pedig egyébként, ahogy mondtam már az imént, a napunknak a témája az ágenda szerint az, hogy az elbizakodottságból a tökéletes istentisztelet, az odaadó istentisztelet felé. Tehát ezek a farizeus testvérek is nagyon elbizakodottak voltak a hagyományai megtartása tekintetében. Azt gondolták, hogy mi megtartjuk a hagyományt, mi amikor arról van szó, hogy kezet kell most, akkor megmossuk a kezünket, betartjuk a tradíciónkat, a törvényeinket, és ebből Jézus Krisztus ki akarja mozdítani őket. Ugyanis ők azt gondolták, hogyha elvégzik a törvény által előírt szokásokat, azokat a hagyományokat, amiket az őseiktől vettek, és aminek egyébként volt lelki tartalma, ami nem hiába valóság volt az életükben, akkor az Úrnak eleget tettek. Helyesen élik az életüket, és várhatják aztán az Istennek az áldását. Csak azt felejtették el ezek a farizeus testvérek, hogy a hagyomány fejlődése az hogyan formálódott az életükben. Honnan indult, mi volt annak az alapja, miért adta azt az Isten, és hogyan művelték azt, és ez a hagyomány hogyan fejlődött az életükben, hogyan jutottak el ide. Hogy egyébként ez a hagyomány mi volt? Ott volt egy tál víz, kicsit megbögbölték a kezüket, aztán lerázták, és egy gyorsban meg megtörölték. És ezzel kipipálták a dolgokat. És azt mondják, hogy a te tanítványod ezt nem csinálja. Holott mi volt ennek a hagyománynak az alapja, amikor lelki tartalma volt ennek? Mit tettem én, Uram? Mocskos a kezem. Mint hogy az imádságban hallottuk az imént órát. Egész héten. Milyen gondolatok árasztják el az agyamat? Szívemből milyen szándék fakad? Mit tettem én? És most jövök eléd, Uram, hálát adni neked, egyébként azért, hogy van mit ennünk, meg azért, hogy van mibe öltözködnünk, meg hogy fölébredtünk erre a mai nap, jövünk eléd háladásra, és most szeretnénk ezt a mocskos életünket megtisztítani. Szabadíts meg attól, ami rárakódott. Ez volt a lelki alapja. Ehelyett mi volt? Egy kis víz, tálkába, egy kis lögybölés, egy kis lerázás, még kis gyorsulva. És ezzel ki volt kipálva a dolog. De sok ilyen hagyomány van a kereszténységben is. Amit megszoktunk. Vasárnap fölkelünk, fölöltözünk, megigazítjuk a nyakkendőnket, eljövünk az Isten tiszteletre. Itt vagyunk az Isten, és hazamegyünk. És azt hittük, hogy ki van pipálva. Pedig az Isten szeretné megtisztítani mocskos elménket, szívünket, kezünket, gondolatainkat. Szeretné helyre tenni az életünket. Nem egy emberi rendnek a gyakorlására hív bennünket az Úr, hanem azt szeretné, hogy szívük szerint tisztuljanak meg az emberek. Szívük szerint tisztuljanak meg az emberek kezei. Hogy aztán az Isten áldása valóban megnyugodhasson rajtuk. Mert ez a végcél, hogy az Isten áldása megnyugodhasson az embernek az életén. Hát azért küzdködünk ebben a világban, mert a Teremtő Istennek, aki ezt a világot megalkotta, ennek a rendjét megszabta, az emberi életnek a kereteit elmondta, amikor ezt megélik, akkor megnyugszik az Isten áldása az ember életén. És hát erre vágyunk. Mert ez az áldás ad megelégítetést az embernek. Hiába van az embernek pénze, vagyona, hiába van az embernek nagy baráti köre. Tegnap hallgattam a rádió, vagy tegnap előtt volt, nem is emlékszem pontosan, Európa Rádió nyilatkozott egy narkós fiatalember, aki elmondta, hogy rengeteg barátom volt. Amikor találkoztunk, megöleltük egymást. És mi azt mondtuk, hogy mi vagyunk azok, a külsősök azok szeretetlenek, és lenézték őket. Mi vagyunk a haverok, mi együtt vagyunk. És azt mondta, hogy amikor leállt a drog dílerségről, még nem a használatról, csak a díler, mert már ránehezedett, hogy másokat belevisz ezekbe a dolgokba. Ahogy leállt a dílerségről, és már nem tőle kapták az anyagot, már a barátai szétszélettek. És kiderült, hogy ezek az ölelkezések azért voltak, mert hát egymásnak az anyagát használtuk. Azért, mert függtünk attól, hogy a másiknak van anyaga. És kiderült, hogy utána, amikor leállt a drogról, teljesen egyedül maradt. Senki nem maradt meg abból a körből. Mert ez nem lelki közösség volt, hanem egymás kihasználása. És ezért voltak együtt. Az Isten pedig azt szeretné, hogy a szívünkben legyen a tisztulás, és a szívünkből fakadjanak azok a dolgok, amelyek körbeveszik az életünket. Sokszor a gyógyszereken látjuk ezt a felírást, főleg kenőcsökön, hogy csak külsőleg, de Jézus most azt mondja, hogy ez az ige csak belsőleg. Tehát ne a külső életedet próbáld oda szabni valamihez, valami mértékhez. Mert hogy így éli a szomszéd az életét, mert ő egyébként egy jó templomba jár, én is így fogom, és akkor ehhez próbálom szabni az életemet. Jézus azt mondja, hogy ne külsőleg, hanem belsőleg. Engedd, hogy az Isten a szívedet átformálja. Engedd, hogy a szívedbe ültesse bele a vágyat azután, hogy keresd az ő akaratát, keresd a vele való közösséget, és az Isten tiszteletre ne külsőleg gyere el, hanem belsőleg. Azért a belső vágy, az Istennel való találkozás vágya van a szívedben. Sokszor beleesnek a keresztények abba a csapdába, hogy külsőleg szeretnék a kereszténységüket bizonyítani, vagy külsőleg szeretnék megoldani az Isten tiszteletüket. Ezért aztán faragnak különböző törvényeket, hogy mit, hogyan kell tenni. Ismerős ez a történet, többször fölhoztam már én is, amikor egyik gyülekezetbe bejött egy piercinges, meg szakadt farmerbe öltözött fiatal, és leült ide az első pacsor elé a földre. Nem a mi gyülekezetünkben történt meg. Végeredmény tekintetében jó is. Leül ide az első sorba, és akkor szólnak a presbiterek az Isten tisztelet végének, hogy fiatal ember, hát nem úgy illik az, hogy itt a földön ül, hát vannak üres székek, foglaljon helyet itt közöttünk. Fiatalember következő vasárnap is eljön, megint a földre ült. Aztán oda mentek hozzá a presbiterek, a végén is mondták neki, hogy fiatalember hát nem tudja maga, hogy az Istennek mi a rendje. És mondta a fiatal, de én hívember vagyok, az Úr Jézus Krisztus a szívemet megújít. Hát hogyha maga hívem, akkor menjen haza, és kérdezze meg az Istent, hogy mi a szokás itt ebbe a gyülekezetbe. Akkor azon ment a fiatalember, következő vasárnap megint jön, megint ide ül előre a első sor elé. És a végén megkérdezik a presbiterek. Hát fiatalember, múlt héten megbeszéltük, hogy ha hazamegy, kérdezze meg az Urat, hogy mi a szokás itt ebben a gyülekezetben. És azt mondja a fiatalember, hogy igen, hazamentem és megkérdeztem. Ma mit mondott az Úr? Kérdezték a presbiterek. Azt mondta az Úr, hogy én még abban a gyülekezetben nem jártam, nem tudom mi a szokás. A gyülekezetnek meg volt a szokása, meg volt a rendje, ő úgy gondolta, hogy, és az Úr azt mondja, én még nem jártam ott, hát engem még nem hívtak oda. Megvan a maguk rendje, megszokták ők azt, csak hát én oda nem kaptam meghívást, mert az annyira megszabott emberek által, megszabott törvények által nem volt. És valóban azt lehet látni, hogy sok esetben akár keresztény közösségek is olyan törvényeket állítanak föl maguknak, amihez aztán szabják az életüket, és úgy gondolják, hogy akkor eleget tettek Istennek, és ebből kifolyólag lesznek elbizakodottá, mert azt hiszik, hogy most már mi akkor kipipáltuk ezeket a törvényeket. És akkor megmondják azt, hogy mit viselj, meg mit ne viselj. Most ezt kell viselned, de most ezt nem szabad viselni. Ezt egyél, de ezt meg nem eheted. Meg akkor eheted, meg így eheted. És megszabják ezeket a törvényeket, és azt hiszik, hogy ha ezt megtartják, akkor ők az igazán keresztények, ők az igazán Isten hívők. És hát ilyenkor mondja azt az Úr Jézus Krisztus, hogy nem jártam ott, nem tudom mi a szokás ott. Ez nem az én rendem, nem az én akaratom. És persze ebből fakad az, hogy az Isten áldás aztán nem nyugszik meg rajta. Dolgoznak az emberek rajta, sanyargatják magukat. Egymást is vegzálják, hogy mit viselsz, mit használsz, és akkor mondják, hogy ilyen kozmetikumot nem lehet használni, ilyet lehet használni, És ez a, ilyenkor jönnek ki azok, hogy a festett hajó mondja a festett körmének, hogy ne festd a körmedet, és akkor, mert ő úgy gondolja, hogy az, amit ő tesz, az Isten szerint való, az, amit a másik tesz, meg nem. Vagy ne használd, mert ez a kütyű, meg az a, és a tévé, meg nem tudom én, és hogyha nem nézem a tévét, meg nem használom a kütyűt, akkor minden rendben van. Pedig hát az a kérdés, hogy a szívedben rendben van-e. És tudod-e úgy használni azokat a dolgokat, amiket az Isten adott, és ebben a világban itt van, tudod-e úgy használni, hogy az Úrhoz visz közelebbre, és nem választ el tőle. Hát a 9. vers, van előttünk most, hogyha felolvasom, így szól hozzánk Isten igéje a 9. versben, ezt mondja, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Felállítjátok a magatok rendjét, és az Istennek a törvényét, Istennek a rendjét pedig kiveszitek. Lögybölitek a kezeteket, lerázzátok, megtörlitek, és azt hiszitek, hogy ki van pipáló. Olyan megdöbbentő volt egyébként, meséltem már a testvéreknek ezt, hogy még a ifjúsági hét vezetői koromból van, amikor egy ifjúsági héten voltunk. Az egyik egyébként hívő kislány, aki hívő családból származott, mondta nekem, hogy Misi bácsi, nagy baj van, én nem olvasom szívesen reggel a Bibliát. Tudom, hogy reggel olvasni kell a Bibliát, tudom, hogy az útmutatót el kell olvasni, meg olvasni kell a Szentírást, de nincs vágy a szívemben. És akkor mondtam neki, hogy akkor ne olvasd. És akkor nagyon megdöbbent. Mert az ő törvényében, az ő rendjében az volt, hogy de olvasni kell. Mert az a hívő ember, aki olvassa a Bibliát. És akkor azt mondtam neki, hogy hát akkor ne olvasd. Ebből az következett, hogy hát ne légy képmutató, hát ne csapd már be magadat, meg a környezetedet, másokat, hogy képmutatóan előveszed a Bibliát, és akkor ott vagy, és közben meg azon a szívedben, hogy mit érdekel ez, és már megint itt, és hogy el kell töltenem megint. Akkor ne olvasd, ne legyél képmutató, ne csapd be magadat, meg ne csapd be másokat se. Azzal, hogy úgy viselkedsz, olyan törvényeket tartasz be. Persze ott van a másik oldal a dolognak, és ezt is hallották a testvérek már tőlem többször, amit egyébként legjobban, legpontosabban Monty Taylor fogalmazott meg egy gyülekezeti hétvégénken, amikor azt mondta, hogy amikor leginkább nem akarsz menni Isten tiszteletre, menjél el, mert akkor leginkább szükséged rá. Ami azt jelenti, hogy ha valami elválasztja a szívedet az Istennel való közösségtől, az Isten tiszteleti közösségtől, na akkor van leginkább szükséged rá. Ez agyi tevékenység. És akkor azt mondja, azt tanácsolja Monty, meg mondom én is egyébként, hogy na akkor indulj el. De ez agyi tevékenység. Mert egyébként az Isten közelében találod meg aztán a visszavezető utat. És így van egyébként a Szentírással is, hogy hát ha nem olvasod, akkor gyűrd oda magadat. Ne képmutatásból, hogy te reggel olvasod a Bibliát, meg ez szokás, meg ez törvény. Hanem azért, mert vágyod azt, hogy az Isten megtörje azt a kemény szívet, amiben már nem tud belehullani a mag, ami már nem tud fölnövekedni gyümölcsöt hozó növényé, termést hozó növényé. Hanem megerőszakolom magam agyilag, mert egyébként lelkileg nem vágyom. Értitek ezt az élethelyzetet? Amikor az ember eltávolodott agyilag már, lelkileg már nem zavarja, de agyilag még ott van, hogy de. És akkor oda teszi magát az ember. És aztán Jézus Krisztus ad egy kiváló magyarázatot ezeknek a farizeusoknak, amikor azt mondják, hogy miért nem mossák a kezüket, amiben egyébként ők pontosan fogalmaznak, hogy miért tisztátalanak a kezük. Akkor Jézus nagyon pontosan elmondja, hogy miről is szól ez. Azt mondja, hogy ami kívül van a hívő emberen, ami kívül van a hívő emberen, ha bekerül, az nem szentségteleníti. Egyik fordításban így van, hogy ez nem teszi közönségessé. Tehát nem szentségteleníti meg az embert, nem teszi közönségessé, elkülönített marad, szent marad, ha valami kívülről bemegy. Tehát azért nem feltétlenül kell most az embernek a kezét, hogy ne menjen be valami, mert az egyébként a szentségével és a közönségességével nem fog zavart okozni. Lehet egyébként, hogy majd fertőzés kapsz és hasmenésed lesz meg egyebek, tehát ez lehet, hogy így lesz, a tested szenvedni fog miatta, de egyébként az elkülönítettségedben, a szentségedben ez nem fog téged zavarni, ha valami bemegy. Viszont, ami onnan kijön, azok a szavak, meg cselekedetek, meg szándékok, meg gondolatok, meg azok, amelyek alapvetően az én szívemből, lelkemből fakad, azok a megszentségtelenítésedet végzik. Tehát alapvetően az elkülönítettségedet, a szentségedet teszik félre. Magyarul a megszentelődés útján egy nagy zuhanás következik be, az, ami belőled kijön. A szavak, gondolatok, cselekedetek, amelyek azt mutatják meg, hogy igazából mi van a szívedben. Ez a zuhanás aztán látszik a megszentelődés útján. És ezért mondja Jézus, hogy a testetek megőrzésére sok törvényt faragtok, de a lelketek építésére a hagyományaitok nem működnek, képmutatók vagytok. Fordítsátok meg a gondolkodásokat. És ezért nagyon fontos látni ezt, hogy a hagyományok, legyenek azok egyébként vallási hagyományok, egyházi, gyülekezeti hagyományok, tradíciók, amelyek egyébként évtizedeken, generációkon keresztül éltek a gyülekezetben, meg kell vizsgálni, hogy valóban van-e még lelki töltése, lelki tartalma. Amiben elindult, amiből elindult, megvan-e még? Ha nincs meg, akkor nyugodtan félre lehet tenni. Vagy kérni az Urat, hogy hadd jöjjön újra töltésedbe a hagyományba, tradícióba. Isten szeretné, hogyha elbizakodottságból eljutnánk az olyan Isten tiszteletre, amit ő meg tud áldani. Tehát az elbizakodottságból szeretne az Úr rendjét szív szerint ismerők alázatosságára elvezetni. Mert az elbizakodottságnak az ellentétje az alázatosság. Amikor az ember ki tudja mondani, Uram, rád van egyedül szükségem. Nélküled semmi vagyok. Az Úr erre szeretne elvezetni bennünket. Hogy az elbizakodottság összetörjön, egy alázatos szív legyen ott, amelyet aztán az Úr elkezd tudni művelni. És abból kijön az Isten akarata, rendje szerint való Isten tisztelet. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked azt a hatalmas kegyelmet, szeretetet, amit fiatban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nékünk, és amivel megmutattad magadat. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan pontosan, sebészi pontossággal tudod megítélni a szívünknek az állapotát, szándékát. Köszönjük néked ezt a példázatot és ezt a történetet is, amit itt a farizeusokkal elénk adtál. Ments meg bennünket, Urunk, hogy képmutatók legyünk, hogy elbizakodottak legyünk. Ments meg bennünket attól, hogy úgy gondoljuk, hogy megtart bennünket a vagyonunk, a baráti körünk, hogy megtart bennünket a vállalkozásunk, a pénzünk, a betétünk. Ments meg bennünket, Urunk, ettől az elbizakodottságtól. Tégy bennünket olyan alázatossá, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Így teljesíts ki bennünk, Urunk, az Isten tiszteletet. Add meg, hogy itt földi életünk során, még akkor is, hogyha elbuktunk, ha nagyot zuhantunk a megszentelődés útján, föl tudjunk állni a te kegyelmedre, a te segítségedre, és tovább tudjunk haladni, hogy megállhass bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az áldást várhatjuk. Őrizd meg életünket, Urunk. Kihívások, bűnök, kísértések közepette is. Hadd jussunk el arra a mennyei elhívásra, amit megígértél, azt a koronát, amit hallottunk a mai igéből is, azt hadd tudjuk elvenni te tőled. Addig meg segíts bennünket, hogy ne a levegőt ökölzzük, segíts bennünket, hogy célra tartsunk, hogy eljussunk mennyei elhívásodra. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk következő istentiszteletünkre, ami első vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy még ma 17 órától kezdődően ökumenikus istentisztelet lesz itt a Szent József Római Katolikus templomban, a Szent István utcán van a templom. Itt Szabó Pál református lelkipásztor igét hirdetni, a liturgiában pedig az itteni történelmi egyházak lelkészei vesznek részt. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn 15 órakor lesz asszonykör, kedden 10 órakor babamama klub, 17 órakor a bibliórának a kezdési időpontjában lesz egy énekkari megbeszélés, és 18 órától kezdődik a bibliaóra. Tehát 17 órakor énekkari megbeszélésre hívunk és várunk mindenkit. A Lajos most nem tud itt lenni, de kedden jönni fog, és a énekkari megbeszélést akkor megtartjuk. Mikor legyen ennek a pontos időpontja, ki az, aki részt tud benne venni. Ahogy hirdettük már, az énekkarban részt vehetnek óvodáskortól a nyugdíjaskorig, tehát akár mondhatjuk azt, hogy 3 éves kortól 100 éves korig bárki jelentkezhet. Hirdetem, hogy csütörtökön 17 órától angolóra lesz, pénteken pedig 17 órától konfirmációra és ifjúsági óra párhuzamosan. Ide a fiatalokat várjuk, konfirmandus kor és a fölötti fiatalok közössége péntekenként 17 órától kezdődik. Hirdetem a testvéreknek ismét, és most ez lehet, hogy már unalmas is lesz, hogy mindig hirdetjük, hogy a 2x1%-ról való rendelkezésnek a lehetőségeit van most előttünk, de valóban így van a hírlevélben, ebben is, meg a két haviban is olvashatnak a testvérek róla. Fontos, hogy rendelkezzünk ezekről a 2x1%-okról. Sajnos olyan hírek jönnek, hogy a nyugdíjasok, akiket próbáltunk biztatni arra, hogy rendelkezzenek, kiderült, hogy az APEC nem ismeri ezt, amit egyébként az egyház próbált felén közvetíteni. Mindenesetre próbáljuk meg rendelkezni azok is, akiknek egyébként nincs már esetleg olyan személyjövedelem adó rendelkezési lehetőség, ami szabadon van. Hirdetem még a testvéreknek az általános tisztújítást. A választói névjegyzék ki van függesztve, kérem nézzék meg. Nem soká el fogjuk fogadni ezt a választói névjegyzéket. A tisztújítás elindul március végéig. A presbitereket, gyülekezeti szolgálókat, felügyelőt meg kell választanunk, és március végétől kezdődően pedig az egyházmegyei tisztújítás indul. Azt már az új presbitérium fogja levezényelni. Kovács Pál testvérünk gyűjti a jelölteknek a neveit, ő a választási jelölőbizottságnak a vezetője. Hozzá lehet menni, érdeklődni, illetve a jelölteknek a nevét leadni. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Rahis Mihály 51 évet élt testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászolók szívébe, és bennünket is emlékeztessen az Úr, hogy életünk véges, és úgy tudjuk megfutni ezt a pályát, hogy amikor odaérkezünk a finisbe, akkor éretten érkezzünk a mi mennyei Atyánk elé. Hordozok imádságban a gyászolókat, és tegyük oda elébe Isten elé a mi életünket is. Hirdetem a testvéreknek, hogy Torbágyi hetek itt vannak a hírlevélnek a hátulján, februárban lesz férfi hét, márciusban pedig női férfi hét is és női hét is. Akik szeretnének jelentkezni, azok még megtehetik, bár úgy tudom, hogy a februári hét már férfi hét betelt. Várólistán vannak emberek, de attól függetlenül, akinek a szívében van szándék, az jelentkezzen föl, és ha ott kell lennie, akkor az Úr elvégzi azt, hogy megnyíljon az út. Hirdetem a testvéreknek az imádságlevelet is, akik itt szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk imádságos szeretetben őket. Örülök, hogy Berecné itt van közöttünk, sikerült a műtét, jól érzi magát.
Köszönöm az imádságot.
És most Vörös Lajosné testvérünk van, más típusú, de az is komoly beavatkozás. Telefonon beszéltem vele, jól érzi magát, bár még járókerettel kell járnia, hordozzuk őt is imádságban, hogy az Úr adjon erőt, meg türelmet, meg békességet a nehézség elhordozásához. Meg hát akik itt vannak ezen a listán, ők kérték, hogy életüket vigyük oda az Úr elé, mert kérdéseik vannak, vagy örömeik vannak. A lényeg az, hogy legyünk ima közösségben. Hirdetem a testvéreknek még azt is, hogy tegnap egy világ imanapi, női világ imanapi alkalmon voltunk, ahol a márciusi női világ imanapot készítettük elő magyarországi részről. Szalanisné Ilike ott volt, és ő hozta a szóróanyagot, plakátot ki fogjuk függeszteni, és becsatlakozhatunk ahhoz a világ imádság, közös ima közösségbe, amelyet a szürinámi keresztjének állítottak össze. Azok a nagyon sok felől érkezett emberek ott a Karibi vidéken, Indonéziából, Kínából, Afrikából, ki tudja honnan érkeztek oda emberek, és vannak ott együtt kis számú keresztény közösség, jó volt ezt tegnap hallani, mert kis számú keresztény közösség, de nagyon nagy hatással vannak a társadalomra. Hát ez az érdekes, hogy létszámarányukban nem nagyok, viszont a hatásuk az érződik a társadalmon. Jó lenne, hogyha mi kereszténységünk is, ha kevesen is vagyunk, de hatással lehetnénk a környezetünkre, hogy Isten rendje, akarata és áldása ott lehessen az életünkben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Még egyszer hirdetem, hogy 5 órakor a Szent István utcai Római Katolikus templomban lesz az egyetemes imahelyeknek a záró alkalma. Itt nyírtelken, akik el tudnak jönni, szeretettel várjuk, legyünk együtt. Befejezésül pedig a 436-os énekünket énekeljük, 436-os éneknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, könyörülő, kegyelmes Istenünk, köszönjük néked azt a napot, amelyet ma is ajándékul adtál nekünk. Köszönjük néked a vasárnap lehetőségét, hogy jöhetünk Isten tiszteletre, hogy megállhatunk a színed előtt, hogy vehetjük igédet, vehetjük szent lelked jelenlétét, áldását. Köszönjük, Urunk, még akkor is, hogyha nem tudjuk fölmérni ennek a csodálatos voltát, egyedi voltát. Köszönjük néked azt, hogy meghajthatjuk a fejünket és térdünket te előtted, mert te hatalmas Isten vagy, méltó arra, hogy dicsőítess, méltó arra, hogy dicsőséget mondjunk a te nevednek. Köszönjük, Urunk, hogy Isten tiszteleti közösségünk van. Áldj meg bennünket az Isten tiszteleti közösségben, az utána való vágyakozásban, a veled való életben. Légy azokkal is, azokkal a keresztény testvéreinkkel, akik üldöztetést szenvednek, és nem ilyen egyértelmű, hogy vasárnap templomba Isten tiszteletre tudnak menni. légy az üldözöttekkel, légy azokkal, akik szenvednek hitük miatt, és légy azok családjaival, akiknek halottaik vannak hitük miatt. Add meg, hogy szent lelked jelenlétével erősítsd őket, és add meg, hogy mi is tudjuk hordozni ezeket a testvéreinket. Légy velünk itt Magyarországon is, Urunk, itt a jó dolgunkban, amikor sokszor az ember jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon. Áldj meg bennünket, hogy ebben a jó dologban megtaláljunk téged. Így köszönjük néked egyházunkat, köszönjük gyülekezeteinket, áld meg ezeket a gyülekezeteket most az Isten tiszteleti közösségekben. Légy velünk minden gyülekezeti szolgálóval, köszönjük, Urunk, hogy sokan sokféleképpen tudnak szolgálni néked. Áld meg a picin gyermekeket, akik jelenlétükkel, szavukkal bizonyságot tesznek rólad. Áld meg a felnőtteket, akik megtalálták a maguk szolgálatát. Add meg, hogy ezek a szolgálatok téged dicsőítsenek, és az embereket pedig gazdagítsák. Add meg, hogy ez az áldás kiáradhasson azokra, akik a szolgálatban ott állnak, és rajtuk keresztül azok felé is, akik felé irányul ez a szolgálat. Köszönjük néked a presbitereinket, felügyelőnket, áld meg őket, Uram, hogy most a választás idején is a te akaratodban járó emberek legyenek, és az új presbitérium szolgálhasson téged, a te akaratodban járjon, és hogy így is áldást nyerhessünk te tőled. De így kérünk minden lelkészért, minden gyülekezeti szolgálói csapatért, de kérünk, hogy áld meg a presbitereket, espereseket, áld meg a püspököket, felügyelőket, akik különböző szinteken irányítják egyházunkat. Add meg, hogy bölcs szívhez jussanak akaratok cselekvésében. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te tudod megáldani őket, és rajtuk keresztül egyházunkat is. De itt az egyetemes ima heti időszakban könyörgöm a többi felekezetért is. Te roncsd le, Uram, a saját hagyomány, törvény tiszteletét, és add meg, hogy kiki a maga életébe, egyháza, gyülekezete életébe a te evangéliumodat, igédet tudja helyezni. Áld meg a különböző gyülekezetekben, egyházakban élő testvéreinket, akik Krisztusunk teste tagjaiként élik az életüket, add meg, hogy a közösséget meg tudjuk élni. De kérünk mindenkiért, aki ezért ezen a világon hatalmat kapott, vagy hatalma van, te mozdítsd a gondolataikat, értelmüket a te utadra, add meg, hogy jó irányba haladhasson a világnak az élete, áld meg a politikusokat, gazdasági vezetőket, hogy megkeressessék a feléd vezető, a hozzád vezető utat. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, azokért, akik felelősséget vállalnak, politikusok, gazdasági vezetők, hogy itt hazánkban is áldást nyerhessünk azáltal, amit ők képviselnek. Ehhez vezesd az életüket a te utadon, bíztasd őket, hogy keressék a te akaratodat, és add meg, hogy a választásokra készülve olyan hű emberek léphessenek politikai platformra, akik használni tudnak a rájuk bízottak életében. Köszönjük néked az egyén életünket is, Urunk, benne házasságunkat, gyermeknevelésünket, de anyagi lehetőségeinket is. Hálát adunk azért, hogy te tudsz megelégíteni. Hálát adunk azért, hogy te tudsz megáldani bennünket a szűk családi körben. De így kérünk most a gyászolókért is, Urunk, áld meg a Rahis családot, add meg, hogy akik élnek ebben a családban, a haláleset kapcsán is fölkapják a fejüket, hogy te élő Isten vagy, hatalmas Úr. Légy a gyászoló testvéreinkkel, és bennünket is áld meg, Urunk, előtted való állással, meg hozzád fordulással, hogy a békétlenségben tőled nyerjünk békességet, hogy a vigasztalhatatlanságban nálad találjuk a vigasztalást. Köszönjük, Urunk, hogy te tartasz meg bennünket földi életünkben, mennyei elhívásunkig, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.